Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégája. Szevasz, Bence!
Ismét csak köszönteni tudok mindenkit a éteren, innen és túl.
És itt van Tóth Gergő reklámszövegíró is. Hello!
Hello, és örüljetek, mert ugye az EB az véget ért, a Tour de France még tart, és hamarosan jön az olimpia, addig meg itt van még egy Rebrief.
A platform hírünk az, hogy a fizetős Facebook megfelel az uniós szabályozásnak, ellenben az ingyenes az nem. Beszélünk a Velux PR kampányáról, szó lesz a Cinema City nyári kampányáról, a Rossmann termékbemutatós videójáról, és a spotszemlével kezdünk, Gangsta Zoli és a Nissan összefogásáról, avagy hogyan adja el Gangsta Zoli a Nissan kifutó termékeit. Erről van most szó egy rövid videóban. Az elején hadd mondjam el, hogy ebben is látjuk ezt a behind the scenes kiszólós megakasztását a filmnek, amit ezen a ponton jelentem, elkezdtem unni. Ezt egyszer, kétszer, ugye egyszer láttuk Rudolf Péter esetében a Magnet Bankkal, aztán utána jött a Vodafone, még amikről beszéltünk, nyilván van még egy-két ilyen film, és én már nem tudok rajta kacagni. Egyrészt, másrészt nekem fáradt.
Nekem egyáltalán nem fáradt. Én azt gondolom, hogy ugye itt egy promóciós kommunikációról van szó, arról van szó, hogy van nagy kedvezmény Nissanokra. Ezt kellene elmondani, és én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen lapos sales értékesítési üzenetes kampányban hagyják a Gangsta Zolit Gangsta Zoliskodni.
Ennél sokkal Gangsta Zolisabb egyébként.
Az lehet, nyilván itt is vannak bizonyos határok, amiken így belül kell maradni, mert ezért próbáltak úgy csinálni, mint hogyha feszegetnék. Na mindegy, nekem az nagyon bejön ebben a spotban, hogy totálisan úgy van vágva, mint egy totál kár. Tehát, hogy nem reklámként nézed a reklám.
De ez a jam cutokra gondolsz?
Aha. Tehát, hogy gyönyörűen, ritmusra, élvezetes, olyan ember készítette a videót az autóról, aki ért is hozzá, hogy azt hogy kell megmutatni, úgyhogy ez a része tök jó. A másik része pedig az, hogy itt olyan, mintha hirtelen rövidre lett volna zárva egy reklámfilm forgatás, hogy ne költsenek rá sok pénzt. Ez a teljes kampánynak egy eleme, ugyanis a többi elem is erről szól, hogy a Nissan most azért adja ekkora, ilyen sok milliós kedvezménnyel a nem tudom melyik modelljeit, mert kevesebbet költ a reklámra. Tehát például a tévében láthatsz olyan spotot, aminek nincs hangja, viszont így ki van írva, hogy azért nincsen hangja, mert az pénzbe került volna, így viszont, hogy arra nem költöttünk, kevesebbért tudjuk adni az autóinkat.
Nekem ez nem arra vétek, ezek annyira erőltetett üzenet, hogy remélem, hogy leszoknak róla a reklámozat.
Erőltetett üzenet, igen, de mostanában nem nagyon találkoztunk vele, most ők megint elővették. Nekem valahogy ez még mindig izgalmasabb, mint így az unalomig ismételt. Hú, most ennyivel kerül, szép képek az autóról, hello.
További híreink. A Rossmann termékbemutató spotokat készített Jávor Lilivel, a Next Top Model Hungary versenyzőjével, és ennek látjuk a verkfilmjét, és aztán persze az összes videót, akár Instagram, Reelen, vagy YouTube-on. Szerintem nem rossz, meg szépen van leforgatva, meg tök jó, hogy jó a hangulata ennek a verkfilmnek. Itt a megfogalmazott üzenetekkel van nekem némi problémám. Erre majd Bencek lesz egy válasza, de én kiírtam egy mondatot ebből. Azt várom ettől a műsortól, ha bemegyek majd egy üzletbe, meglátom magamat, és küldöm anyukámnak a selfit.
Igen,
ez tök a verkfilmben tök aranyos mondjuk lehet ez a mondat, ebben a kontextusban nem tudom megállja a helyét.
Ugye itt van egy fiatal főszereplőnk, Jávori Lili, aki egy modellkereső tehetségkutatóban Rossmann külön díjas lett, ezáltal bekerült a Rossmann reklámspotba, és ez önmagában már egy egész érdekes együttműködés a Rossmann és a tehetségkutató műsor között, és szépen ki van találva, hogy ez tovább legyen görgetve, hogy mi történik ezzel a Rossmann különdíjas szereplővel, és neki van egy bemutatkozó verk jellegű filmje, YouTube-on is, Instagramon is, amin egyébként olyan egészen felszabadultam, meg ilyen boldogan, meg spontánul beszél, mond ilyen mondatokat, hogy ő hogyan fog azzal buszkélkedni, hogy elérte ezt az eredményt, és nekem utána ehhez a felszabadultsághoz képest a termékvideók, amiket így leforgattak vele, azok sokkal feszesebbek és feszültebbek, és itt ebben van egy ilyen kontraszt, hogy egy ilyen felszabadultan viselkedő lányt azt így beraktak egy sokkal feszesebb termékvideóba, itt ebben még nem alakult ki szerintem a egyensúly.
Igen, hogy így a természetesség versus termékközpontúság. Az így, az
profizmus egy... rossz értelembe vett.
Nem tudom. Szerintem jó pár év van még Liliben, és most az, hogy az első lépés az így sikerült, egyáltalán nem lett rossz, viszont valószínűleg ennél jobb lesz, mivel tehát így az arca teljesen jó, stimmel a Rossmanhoz, természetes is tud lenni, mint ahogy ezt megtudtuk a verk videókból. Ezt valahogy egy picit fejleszteni kell, és akkor ez így szerintem mehet tovább felfelé.
De én nagyon sok ilyen felszabadult modelles videót szeretnék látni jönni a szépségiparból, mint amilyen a bemutatkozó filmje lett Lilinek, úgyhogy drukkolunk neki is, és a Rossmannak is.
Menjünk tovább a Cinema City új kampányvideójával, ami különféle szerepekbe helyezi a Cinema City látogatóit, és ezeknek a világoknak a hangulatát próbálja meg súlykolni a Cinema City, mikor beülsz egy filmre, és előtte kapod ezt a kampányvideót, illetve meg a YouTube-on videót.
Nem próbálja meg súlykolni, hanem csak felveti. Ez az érdekes ebben a filmben, hogy van egy ilyen viszonylag érdekes gondolat, hogy amikor beülsz egy filmre, akkor ott így a főszereplőnek a helyzetét, így ez a mozis élmény lényege, hogy így átéled, meg is jelenik a képben, hogy így a szereplők átmorfolódnak, és várjuk a folytatást, mert hogy így az átmorfolódás megvan, vannak főszereplőink, megtörténik a bonyodalom, azaz, hogy így a sima mozinézőből egy filmfőhős lesz, egy Indiana Jones, vagy egy Szezám utca, vagy nem tudom kicsoda, és aztán mit fognak egymással csinálni? Tehát jöjjenek a következő
részek. Azt mondod, hogy a Cinema City most egy új univerzumot építhet magának ezzel a kezdeményezéssel?
Megvan ebbe a potenciál erre.
Reméljük, hogy tényleg fogják folytatni, mert nekem egyébként ez az első lépés egy picit közelebb volt a színházhoz, mint a mozi élményhez. Ez valószínűleg az én egyéni problémám.
Viszont volt egy ASMR ötleted.
Igen, arra gondoltam, hogy az, aki imád moziba járni a multiplexekbe, és akkor ezek között a Cinema Citybe is, azoknak igazán készíthetnének egy ilyen incsiklandozó másfél órás audio csemegét, amiben semmi más nem hallasz baromi hangosan, úgy meg sound designolva, mint hogyha a tarkód mögül jönnének a hangok, nachos ropogás, szívószállal szívjuk a kólát, hangos nevetés rossz időpontokban. Tehát, hogy ebből egy ilyen másfél órás valami, biztos, hogy van, aki ennek nagyon örülne, és onnantól kezdve bármilyen utazásnál, a városban, vidéken, akárhol, ez csak beteszi, és néz ki a fejéből, és olyan lesz, mint egy moziban lenne.
Lepörög előtted életet filmje.
Ha előtte most lepergett, úgyhogy megyek is tovább a Velux hőzáró rolóira, csak hogy tudjak tovább álmodni. Szóval készült egy PR videó és egy PR esemény ezeknek a rolóknak, amivel kapcsolatban két dolog van. Először is tökre szeretem azt, hogy mostanában már bevonnak pszichológusokat is. Nyilván szeretném, hogy ez ne inflálódjon el, és a pszichológus véleménye számítson. Nem tudom, hallottatok-e már az otthon pszichológiáról. Itt erről van szó, amikor a hiányzó elemekre hívja fel a figyelmet ez a pszichológus a videó elején, hogy hogyan hat
te
ránk.
Többet értesz ehhez, mint mi most.
Mert ebben pont beleásta maga.
Vannak más szóval... műsoraid is, amiben ilyenekkel foglalkozom?
Egy sincs. És ugye az van, hogy amikor hazamentek, és ezek a tárgyak valahogyan hatnak rátok, vagy ezeknek a tárgyaknak a hiánya, erre igenis fel lehet építeni.
Te jártál ezen a sajtóvacsorán?
Nem jártam ezen. Szóval itt is erről van szó, ami viszont nem jó, hogy megjelenik ebben a videóban, mert értek, hogy miért, de nem tesz jót ennek a videónak, megjelenik a Velux kereskedelmi igazgatója. Érted? Látok egy menedzsert.
Meg kell védenem. Tehát, hogyha arról van szó, hogy tartanak egy sajtóeseményt, hogy bemutassák azt, hogy milyen extrákkal egészítették ki a szuper ablakaikat, akkor miután beszélnek arról, hogy mi hol van a helyén vagy nincs helyén egy lakásba, tök jó ráközelítés, tök jó felvetettek egy gondolatkört, akkor ott meg kell jelennie az embernek, hogy egyébként...
Nem kell.
De a Velux embere tudja elmondani, hogy a márka az mit ígér ennek a problémának a megoldására.
Ezt elmondhatja egy voiceover is.
De nem mondhatja el egy voiceover egy sajtóeseményen, ahova húsvér emberek kellene.
De most itt várjál, ebben a műsorban a reklámoknak az élvezhetőségéről igen. van szó, igaz?
De ez egy most egy sajtóeseményről beszélünk.
Sajtóesemény, igen, de itt egy videót látunk. Egy videó, de ez így a videó van, nem, a videóba... nem a hivatalos reklámspotja ennek a...
Értem, de én meg arról beszélek, hogy ebben a videóban, hogyha ezt a videót végig meg akarom nézni élvezhetően, és szeretném azt az információt magamévá tenni, amivel egyébként ez indul, azt számomra lerombolja. De ez egy érzés, gyerekek, szóval, hogy ez nem kell őre menni ebbe a vitába, vagy mehettünk felőlem, de a lényeg az, hogy szerintem ez egy tök jó ötlet, hogy összehoztak egy ilyen eseményt, és beszélnek arról, hogy ami körülvesz bennünket világ, ugye valóságérzékelésről van szó, az mennyire fontos, és mennyire hat ránk. Szerintem ez egy fontos probléma.
Ugye gyakorlatilag ez az a asszociáció, ez az a gondolati kapocs, amit reklámban nagyon nehéz megcsinálni, hiányoznak dolgok, ezt pont egyébként így PR-ben lehet jól hitelesen elmondani és megmutatni, hogy miért fontos azok az új extrák, amiket egy ablakba lehet kérni, ezért ajánljuk a figyelmetekbe, és ezért került bele ebbe az epizódba.
Utolsó hírünk jön, ez egy platformhír, a fizetős Facebook megfelel az uniós szabályozásoknak. Az előfizetők esetében nem fogja használni a Meta a személyes adatokat a reklámcélokra, a ellenkező esetben viszont igen. Szóval szépen szokjon hozzá mindenki, hogy az adatait reklám célúan fogják felhasználni, hogyha nem fizetnek
fogják,
érte.
Ez már ez így is van. 10x éven.
Oké, de hogy most a jövőről beszélünk, szóval az előfizetéses változat, annak ez lesz az előnye, hogy ha valakit ez zavar. Kérdés csupán az, hogy ki fog erre pénzt szánni. Tehát amikor ott vagy az utolsó pillanatban, hogy be kell írnod a bankkártyád adatait, hogy előfizetsz azért, hogy ne használják az adataidat, végig gondolod, hogy
ne lássál
reklámokat egyébként. Ja, igen, hogy végig gondolod egyébként, hogy igazából ez nekem megéri.
A YouTube-nál tényleg nagyon-nagyon sok gyerekes szülő az befizet a YouTube prémiumra, mert hogy
ne kapja a háborús hirdetéseket.
Hogy bármilyen hirdetést lát a gyerek, mikor elindítanál neki valami teljesen gyerektartalmat. Tehát, hogy ott eléggé konkrétan megvan az előny. A Facebooknál én nem tudom, hogy ki az, aki ezt úgy érzékeli, hogy tök jó lenne, ha nem látna ott reklámot. Minden esetre az EU azt szeretné elérni, hogy az ingyenes változatban is legyen egy olyan, amiben kevésbé célzottak a reklámok, kevesebb személyes adatot használnak föl célzáshoz, ebbe az irányba tolja a platform szolgáltatót. Meglátjuk, hogy mi lesz az EU törekvésének a vége.
Én nagyon izgulok már.
Folytatódik a Rebrief.
Rebrief.
A Rebriefben vendégünk Flachner Balázs, a Telex újságírója. Hello Balázs!
Sziasztok! Köszi a meghívást!
És Balázst azért hívtuk meg, mert július végén írt egy cikket a Telexre értelemszerűen a halott internetről, és ebben elég sok minden előkerül azzal kapcsolatban, hogy az algoritmusoknak, a mesterséges intelligenciának és az ilyen nagy kapuőr platformoknak, ahogy ugye az EU szereti nevezni a Metát, Google-t és más hasonló nagy szereplőket, milyen szerepe van abban, hogy kb. Milyen tartalmak válnak virálissá az interneten. Illetve most ezen a ponton meg is kérdezem, nagyjából jól foglaltam-e össze, hogy milyen összefüggéseket akartál feltárni ebben a cikkben?
Igen, szerintem nagyjából így erről van szó. Tehát ezeknek a kapuőr platformoknak, a Facebook, meg a Meta alá tartozó összes ilyesmi, meg az összes többi ilyen cégnek, meg a Google-nek mind elég nagy felelőssége van abban szerintem, hogy hogyan használjuk az internetet nyilván. És ugye ez már így a metaverzum kapcsán is előkerült, hogy így nagyjából itt tartunk, hogy ezek a cégek határozzák meg az egész internetes jelenlétünket, és következésképpen nagyjából azt is, hogy a tartalom hogyan terjed, és hát mivel ezek a cégek szeretnek pénzt keresni, ezért általában úgy optimalizálnak, hogy a tartalom úgy terjedjen, ahogy nekik jó, ami viszont nekünk nem biztos, hogy jó.
Mielőtt belemennénk, hogy akkor ők hogyan optimalizálnak, és ez nekünk jó-e vagy nem jó, legelőször is személyes véleményed. Igazából milyen most az internet szerinted 2024-ben? El van rontva, halott, le van-e uralva ezáltal a platform cégek által? Van-e remény? Tehát, hogy így a személyes érzéseidről mondjál pár szót vagy gondolatot.
Hát szerintem biztos, hogy rosszabb, mint mondjuk 10 éve volt. Nyilván ebben benne van az ilyen nosztalgia is, hogy fú, hát 10 éve még nem tudom, gimis volt.
Régen minden jobb volt.
Igen, pontosan, de hogy egyébként szerintem azért így objektíven is látható, hogy például ott van a Facebook, ami egy kvázi közösségi platformnak indult, ugye, és arról szólt, hogy a barátaim posztjait látom, meg csoportokban interaktálok emberekkel, és most meg már ott tartunk, hogy igazából azt látom, amit így elém tol az algoritmus, aminek kb. Semmi köze nincs ahhoz, amit így látni akarok. És ezt úgy mondom, hogy egyébként én mindig beszoktam írni így az elmúlt fél évben nagyjából, hogy nekem tök jó a Facebook feedem, miközben az összes kollégámnak ilyen szörnyű, meg ilyen hülyeségeket ajánlott neki.
Nekem sem túl jó.
Tehát, hogy nekem ehhez képest még egész jó, de így is tudom, hogyha összehasonlítom azzal, ami mondjuk 2016-ban volt, vagy 2015-ben, ahhoz képest ilyen értelmezhetetlen, amit most látok. Szóval, hogy röviden összefoglaljam, szerintem igen, el van rombolva az internet.
Ez az élmény vezetett téged oda, hogy cikket készítsél erről a témáról, halott internetről, vagy nem halott internetről, vagy ne akarjam kitalálni a költő szándékát?
Hát itt igazából nem volt ilyen nagy megfejtés, annyi volt, hogy ez a halott internet teória, ez amúgy már így egy jó ideje terjed, meg ilyen underground-abb internetes közösségekben így rendre visszatér, hogy a CIA, mit tudom én, meg az amerikai állam. És akkor ez meg az, hogy volt a 404 médián ez a cikk, amire ugye hivatkozok is a cikkben. Ez a két dolog vezetett oda nagyjából, hogy akkor foglalkoztam most ezzel a témával.
A témában szűz hallgatóknak még egy kicsit rejtélyesek vagyunk. Halott internet elmélet nagyjából azt mondja, hogy már nem is emberek posztolgatnak, meg irogatnak, meg interaktálnak a mindenféle posztokkal az interneten, hanem botok helyette, és akkor ez egy ilyen nagyon tudatos dolog, hogy a botok azokat így ki, hogyan irányítja, és akkor ezáltal kiszorul a valódi értelmes párbeszéd az internetről, meg egyáltalán az emberi jelenlét kiszorul az internetről. Lépjünk vissza egy picit az előzményekhez. Miért vannak botok? Gonosz emberek készítik-e őket? És mi lehet a cél azzal, hogy botok csináljanak bármit helyettünk a közösségi médiában?
Hát ugye alapvetően itt fontos különbséget tenni a jó botok és a rossz botok között, mert hogy egyébként így az internet működéséhez nagyjából elengedhetetlen egy csomóféle bot. Az összes ilyen crawler bot, ami lényegében weboldalakat indexel, meg így összesít, azok nagyon fontosak.
Például a keresők működését is lehetővé
teszi. Hát igen,
teszi.
Például, igen, az így a legalapabb dolog, amiben így nagyon jó. Meg egyébként én is szeretem felemlegetni botoknál az ilyen 2015-6 körül ilyen meme botokat, amiknek így nagyjából az volt a lényege, hogy ilyen inkoherens meméket, vagy hát ugye mémeket, ahogy mondani kéne, generáltak, és akkor volt egy ilyen shitpostbot, 5000 nevű bot, ami így egész nap shitpostolt, és erről is írtam amúgy annó egy cikket, és az ott így beszéltem is a készítőjével, aki így mondta, hogy hát igazából ez azért vicces, mert nem vicces, vagy hát így nincs értelme, szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy abszolút vannak jó botok, vagy ha nem is hasznosak, de így legalább így szórakoztatóak, amik nem ártanak. Viszont ugye így a cikkben is meg van említve, van egy ilyen, az Impervának van egy ilyen bot jelentése, amiben az ott így kihozva a tavalyi évre vonatkozóan, hogy már a botoknak a 30-valahány százaléka az rossz bot.
Mit csinál egy rossz bot?
Hát itt ugye egy csomó minden felmerülhet. Vannak ilyen, amiket ilyen mindenféle támadásokra lehet használni, ilyen kibertámadásoknál, de igazából rossz botnak lehet nevezni azt is, ami mondjuk a World of Warcraft-ban farmolja, nem tudom, növényeket, meg ilyesmik. Tehát pont ebben a jelentésben is benne van, hogy a videójátékoknál ilyen nagyon aránytalanul nagy a rossz botok száma, mert hogy ott ugye nyilván az van, hogy viszonylag egyszerűen lehet pénzt keresni azzal, hogy mondjuk, nem tudom, a League of Legends-ben felfejleszt egy bot egy karaktert, és aztán azt el lehet adni, meg hogy a WoW-ban, mit tudom én, goldot lehet árulni, meg ilyesmik. Szóval azok is ilyenek, meg tényleg az ilyen DDoS támadásokhoz, meg mindenféle ilyen brute force-olós rettenetekhez lehet használni még ezeket a botokat. Meg nyilván az is ott van, hogy ezekkel a botokkal amúgy le lehet flodolni mindenféle platformokat, mint ahogy például a Twitteren az Elon Musk ugye ezzel kampányolt nagyon sokat, hogy tele van botokkal a Twitter, és hogy ez mennyire rossz, és hát nyilván azért rossz, mert ugye ráereszt egy ember, vagy akár egy csoport, egy csomó botot egy platformra, és aztán ott ők befolyásolják lényegében, hogy mi történik, tudnak
Most egy
ilyen
kicsit a
hirdetéseket.
példák, félbeszakítalak, de most ezek a példák egy kicsit így a nagyvilágnak a nagy dolgairól szólnak, meg mindenféle játékos ügyekről. Ami nekem ilyenkor felmerült bennem, hogy ugye azt egy csomószor tapasztaljuk, hogy ilyen globális szolgáltatások kisebbek, magyar nyelven nem elérhetők, vagy korlátozottan elérhetők. Botok mennyire tudnak magyarul, a magyar social médiában mennyire vannak jelen, releváns-e ott a botoknak a ténykedése? Mit lehet tudni erről?
Hát szerintem biztos, hogy kisebb arányban vannak jelen, mint mondjuk így az angol száz interneten, de pont így a mesterséges intelligencia modelleknek, meg az ilyen elemeknek a fejlődése miatt szerintem egyre gyakoribb, mert ugye ezek noha effektíve nem tudnak magyarul általában, vagy hát talán most már a Bing aztán pont tud, de hogy ha nem is tud magyarul, ugye mivel ez egy ilyen lényegében olyan, mint egy ilyen nagyon durván felturbózott ilyen prediktív bevitel, ami régen volt a telefonokon, ezért ha nem is tud magyarul a modell, akkor is tud magyar szöveget csinálni, és ugye ez egyre hitelesebb. Ez az egyik része, a másik meg az, hogy igazából nem is feltétlenül kell, hogy magyarul tudjon, mert például ezeknél a képeknél, amikről ugye a cikkben is szó van, hogy egyre durvább ilyen mesterséges intelligencia által generált képek terjednek, ott így nem szükséges, hogy szöveg legyen hozzá, vagy nem tudom, annyi szöveg kell hozzá, hogy a kislányom csinálta ezt a német juhászkutyát, és nagyon ügyes volt.
És ezt akkor gyakorlatilag ott van egy Midjourney kép, amelyik nagyon népszerű lesz, virálisan terjed, bot állította elő, tényleg nagyon-nagyon kevés emberi közreműködés kellett ahhoz, hogy elkészüljön egy vizuális content, amit aztán emberek, botok kattintgatnak, lájkolnak. Igazából ugye ennek mi lehet az értelme? Vagy miért jó az, hogyha ilyen fura virális kontentek, sok értelem nélküli, sok üzenet nélküli virális kontentek borítják be az embereknek a feedjét a Facebookon?
Ennek így több oka is lehet igazából. Az egyik az például az, hogy az ilyen posztoknál, vagy az ilyen oldalaknál, amik ilyeneket terjesztenek, egy idő után mondjuk el lehet kezdeni ilyen webshopot plugolni a posztokba, és akkor ha arra átkattint, nem tudom, a felhasználók 1%-a, vagy még annál is kevesebb, már az is potenciális forgalmat jelent, mert ugye lényegében nulla erőfeszítéssel értékel ezt a rengeteg követőt, akik közül lehet, hogy egy csomóan botok, de lehet, hogy egy csomóan emberek. Mert az azért látszik, hogy emberek is vannak ezeknél a képeknél, akik így nem, akiknek így nem jön le, hogy ez nem valódi. És lehet például ez, de szerintem az is egy működőképes modell, hogy mondjuk így felinflálnak egy Facebook oldalt, aztán ezt nem tudom, el lehet adni például.
Balázs, köszönjük szépen, hogy vendégünk voltál a Rebriefben ismét.
Igen, köszönöm a meghívást még egyszer.
És Rebrief pedig lesz egy hét múlva is. Addig is jó rádiózást, jó podcastolást, vigyázzatok magatokra, találkozunk egy hét múlva.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.